Hát én is most együtt érzek azokkal, akik lehet, hogy valamiféle betegség miatt maradtak otthon. Épp Tamásnak mondtam, hogy még a múlt hét végén én is úgy voltam ilyen felső légúti nyavajával, amiből lehet, hogy még most hallatszik valami, de hát elnézést kérek ezért. Remélem ettől függetlenül élvezhető lesz ez a mai előadás, ami egy picit művészettörténet is lesz, ami nekem szívemhez közel áll, hiszen a mester vizsgámat azt művelés történetből végeztem, tehát számomra képzőművészet, az irodalom az szívemhez közel áll. Úgyhogy lehet, hogy most egy picit többet fogunk foglalkozni. Tamás mondta, hogy az elején egy olyan 10 perc körül szokott lenni a műveknek az elemzése. Most lehet, egy picit több lesz. Ezt nézzék el nekem, mert én nekem ez szívem csücske. Különösen ez a mostani kép, mostani műalkotás, ugye Csontváry Kosszka Tivadarnak az alkotását fogjuk egy picit megnézni. Természetes a teológiai rész, vagy hát a biblikus rész is szeretném kidomborítani. Az imádságnak a szerepe a Szentíráson belül. Mit is nevezhetünk imádságnak? Ilyen kérdésekkel szeretnék foglalkozni, nagyon gyakorlatias teológia felé mennék el, hogy például milyen hosszú a jó ima, miért nem teljesülnek az imádságok, tehát ami a mai embert úgy foglalkoztatja, illetve szeretnék majd az interneten, van egy-két olyan imádság, gyermekimádság, amit szeretnék idézni, ami azt hiszem nagyon jól megmutatja számunkra, hogy ez milyen egyszerű dolog, csak lehet, hogy mi teológusok vagy Bibliával foglalkozó emberek néha úgy túlbonyolítjuk, hogy hú, hát ilyen egyszerűen már talán nem is illik imádkozni, pedig hát valóban Jézusnak a szavai juthatnak majd eszünkbe, hogy olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek. Tehát olyan egyszerűen, őszintén is el lehet mondani. De hát akkor kezdjük el magának a képnek, a festménynek az elemzését, a bemutatását. Azt hiszem, mindannyiunk számára egy ismert alkotásról beszélhetünk. Talán egy pár szót hadd mondjak a festőről. Nem tudom, hogy mennyire ismerik az ő életét. Ugye ő gyógyszerésznek készült, gyógyszerésznek tanult, Kiszebenben született 1853-ban. Nem akarok róla ilyen lexikális adatokat mondani, mert bármelyik lexikonban ez megtalálható. Talán egy-két olyan adalék a művészetével, illetve a festészettel kapcsolatban 1875-ben, tehát mondhatni már későn került ő kapcsolatba a festészettel. Egy adoma szerint a gyógyszerészet, ahol dolgozott, az egyik vénynek a hátuljára rajzolt egy ilyen kis karcot, és amikor meglátta a kollégája, azt mondta, hát te festőnek születtél, és akkor kezdett el ezzel foglalkozni. Magát a művészetét, vagy az irányzat, hogy melyikhez tartozott, igazán nem is lehet behatárolni. Különböző művelődés történészek, vagy művészet történészek nem sorolják őt egy kifejezett irányzatba, posztexpresszionistának és másoknak szokták mondani, de igazán ő magát napút festőnek tartotta. Egy nagyon különc életet élt, ezért is talán nem volt annyira elfogadott az életében. Mai szóval mondva egy reform ember volt az ő korában. Hát gondoljanak bele, hogy nem evett húst, nem ivott szeszes italt, akkor, tehát az 1800-as évek végén, tehát a mai szemmel egy egészséges, nem fogyasztott mesterséges szereket, tehát ilyen mindenféle gyógyszerek, és, tehát pár gyógyszerész volt, de tartózkodott ezeknek a befolyásától. Szóval az ő korában ez így kirívott a tömegből, és hát ma pedig azt mondanánk rá, na, egy egészséges ember a mai szemlélet szerint. És éppen ezért itt Magyarországon nem is volt annyira fölkapott festő az életében, bár már életében a legtöbb művét kiállították, 1909-ben a legtöbb nagy képe ki lett állítva, de ugyanakkor nagyon sok festmény, például a képen látható festmény sem lett kiállítva ezen a kiállításon. A Gácsi patika, ahol ő dolgozott, ennek a padlásán porosodott nagyon sok festmény, és hát lényegében innen került aztán később 1930-ban egy kiállításra. Itt, ha van egy ilyen újság, képzőművészet című újság, ennek a Timár Árpád írt egy ilyen cikket, vagy egy, hát igen, egy elemzést, képcímek és képértelmezések pont a fohászkodó üdvözítőről, ahol végig veszi ennek a műnek az egész történetét. Azért mondom, hogy csak egy-egy adalékot azért érdemes megismerni, ugyanis például ez a kép is csak, tehát akkor kerül a közönség elé, tehát 1930-ban állították ki az Erzsébet Múzeum hagyatéki tárlatán, viszont ekkor még csak fohászkodó a címe, tehát Csontváry nem minden képének adott címet, például ennek sem volt címe, és nagyon sokáig egyébként nem csak fohászkodóként, hanem valami szerzetest vagy prófétát láttak ebben az alakban, itt a képen megjelenő alakban, tehát többféle címet próbáltak társítani ehhez a képhez, de Lehel Ferenc monográfiájában szerepel 31-ben fohászkodó üdvözítőként, és hát lényegében ez maradt aztán ennek a képnek a címe. Ugye Nagy Zoltán 41-ben említi meg, keresztény jellegét hangsúlyozza ki, ugye prédikáló szerzetes, a fohászkodó üdvözítő, a kereszténység fenségét hirdeti, ő így jellemzi. Aztán az első részletesebb leírás Dévényi Iván vigiliában megjelent cikkét lehet megemlíteni, de ő is a fő alapon kívül, tehát más nagyon nem analizál, tehát a képnek a különböző részén elhelyezkedő részletekre ő nem tér ki. Ezt majd csak később, az 1960-as, tehát látjuk azért itt elég nagy ugrások vannak, hogy a kép, nem fedezték föl ennek a képnek a nagyságát, vagy a ebben képen rejlő művészi mi volt, ott nagyon sokáig úgy elnézték ezt a képet, a többi között, jó, ott van. De mégis aztán később kerül ez a kép előtérbe. Ibl Ervin Csontváry tanulmányában ő az, aki először elkezdi tényleg elemezni részleteiben a képet. Pertorini Rezső nevével is sokat találkozik az, aki Csontváry képeit kutatja, tanulmányozza, vagy olvas különböző tanulmányokat. Ő főleg pszichológiai szempontból elemezte a képet. Ugye Csontváryinak ezt a különc magatartását nagyon sokáig ilyen hát, beteg embernek a megnyilvánulásait látták, és a különböző alakoknak a megjelenése az ő festményein, ez is mind-mind hát valahogy próbálták a különböző betegségekkel összehozni, és hát főleg Pertorini az, aki ezt megteszi. Aztán Botján János még részletesebben foglalkozik a motívumokkal, a protestáns teológiai szemlében, és hát ha még nagy neveket kéne megemlíteni, őket még megemlíteném, de nem fogom most megemlíteni. Aki szeretne utána nézni, fölírhatja, vagy fölírhatta ezeknek a különböző monográfia és egyéb szerzőknek a nevét, elemzőknek a nevét, és utána lehet nézni ennek a festmény történetének, a különböző elgondolásoknak, amiből én most szeretnék is néhányat megemlíteni, amik itt megjelennek a képen. Hiszen egy-egy kép, hát ugye, mit lát bele az ember, mit lát az ember, mindenki egy kicsit másképp értelmezi. Ugye a kép egyrészt megszületik akkor, amikor a festő megfesti, másrészt megszületik akkor, amikor mi nézzük, és a mi elménkben is összeáll egy kép arról az adott műről. Tehát lényegében egy mű az még mindig születik. Folyamatosan születésben van, ahogy az ember értelmezi. Aztán persze mit látunk bele, ugye Arany Jánosról biztos ismerik azt a mondást, amikor megkérdezték, hogy hát mit akart kifejezni az adott sorral az ő költészetében, és ő azt mondta, hát akarta a fene, mikor elmondták neki, hogy szerinte vagy az elemzők mit látnak bele abba a versenybe, gondolta ezt a fene. Hát persze lehet, hogy mi is így járnánk, ha Csontvárit kérdeznénk meg, hogy ő mit akart igazán belefesteni, vagy megfesteni ebbe a képbe. Minden esetre elmondható, hogy a keleti motívumok ugye nagy hatással voltak rá. Raffaellónak a festészetét Rómában próbálta ellesni, vagy fölidézni. Bár ezen a képen nem is inkább Raffaello, hanem ha valaki El Greco-nak a festészetét ismeri, ugye ott vannak ezek az elnyújtott alakok, tehát inkább azt lehet belelátni, tehát minden esetre, tehát több módon, tehát több helyen tanult, egyébként külföldön, Párizsban, és például Munkácsit is fölkereste Csontváry, tehát több korának híres festével próbált kapcsolatba lépni és tanulni tőlük. Tehát a fohászkodó üdvözítő, ugye maga a képről, akkor néhány gondolatot. Ahogy említettem, tehát sokan egy szerzetest, egy prófétát is látnak ebben a képben. Megpróbálták elhelyezni, hogy vajon melyik időszakot öleli föl, illetve hol helyezhetjük el ennek ezt a képet, ugye a Biblia síkján, tehát az evangélium síkján, mivel ha megnézzük, ott megjelenik a képen egy alak, ugye Mózes, talán mindenki föl is ismeri, voltak, akik azt mondják, hogy talán ez a megdicsőülés hegye, ugye amikor Jézus megdicsőül, és megjelenik Mózes és Illés, csak hogy itt nincs Illés. És akkor, hát, hogy van ez a dolog? Ugyanakkor, ha itt a képnek ezt az alsó sarkát nézzük, mintha a Getsemáné kertjében lennénk, és a rémült tanítványok vannak itt, talán, bár ezzel is a művészettörténészek vitatkoznak, hogy ezek most tanítványok, vagy esetleg a farizeusok, akik jönnek Jézusért, vagy a feszítsd meg egy kiáltó tömeg, szóval itt több variáció él, mert mindjárt ebbe belemennék részletesebben. Tehát, hogy hol helyezkedik el, de mégis talán bele kell látni azt, hogy Csontváry nem egy evangéliumi történetet akar lefesteni, nem magát egy evangéliumi történetet akar ábrázolni, hanem ez egy sokkal összetettebb, szimbólumokkal telítettebb kép, és tehát ezeket sűríti össze. Az első momentum, amit talán érdekes megvizsgálni, tehát Mózes és Jézusnak az együtt ábrázolása, ugye mit fejez ki? Lényegében ez nem egy idegen dolog a korábbi műveknél sem, sőt a későbbi műveknél sem, ugye az Ószövetségnek és az Új Szövetségnek az összekapcsolása, párhuzamba állítása, és lényegében mondható, hogy Jézus Krisztusnak a föllépése ugye nagyon szorosan hát az Ószövetségből alapozható meg. A proféciák, amiket itt végigvettünk a Dániel könyvéből is, láthattuk azt, hogy Jézus Krisztusnak a föllépése is milyen pontosan az Ószövetség rendjébe igazodik bele, de ha a két alaknak az élettörténetét néznék meg, tehát a két bibliai személynek, Mózesnek és Jézusnak az élettörténetét néznék meg, ott is nagyon sok párhuzamot láthatunk. Akárcsak a születésük körüli helyzet. Mózes, amikor születik, ugye ki van adva egy parancs, hogy az összes fiúgyermeket el kell pusztítani. Jézus életében mit látunk? Gyermekgyilkosság Betlehemben. És menekülni kell. Tehát nagyon sok, és hát ugye ő, Mózes az, aki szabadítóként lép föl, és ugyanúgy Jézus, aki szabadítóként jelenik meg. Tehát nagyon sok párhuzamos kép, tehát nem véletlen, hogy nagyon sok művész látja, meglátja, és Csontváry is meglátta ezt a fajta párhuzamot, Mózesnek és Jézus Krisztusnak a párhuzamát és találkozását. Hadd mutassak egy másik képet, ami nekem a szívemhez megint csak közel áll, ez Marc Chagall, egy zsidó festőnek a képe, hát ő már ugye jóval Csontváry után vagyunk, de ő is, ha megnézzük, hogy a kivonulás ez a kép, az Exodus, és milyen érdekes, hogy Chagall is mit lát középen, hova irányul, tehát ő is Jézus Krisztust ábrázolja. Tehát azért mondom, ez a fajta ábrázolás nem áll távol, ugye itt van Mózes alakja, én most épp kitakarom lehet önöknek, a kőtáblával, és a Vöröstengeren való átkelés túlpartján pedig ott áll Jézus Krisztus, tehát az üdvözítő, a megváltó. Ugyanakkor el lehet mondani, mivel ott van Mózes kezébe ugye törvénytábla, ha teológiailag nézzük, Jézus Krisztus teljességgel bele illeszkedik azokba a mózesi könyvében található parancsolatokba, leírtakkal, azokat erősíti meg, ha csak a hegyi beszédre gondolunk. Jézus elmondja, hogy nem a törvény eltörléséért jött, hanem hogy megerősítse, hogy betöltse a törvény, és amikor elkezdi a hegyi beszédben mondani, ugye, hogy nem csak az a gyilkos, aki a másikban most saját szavaimmal mondom, belemártja a kését, hanem aki haraggal van a szívében a fele barátjára, és így tovább, és így tovább. Tehát Jézus nem, hogy eltörli, hatályon kívül helyezi a törvényt, hanem még inkább érvényt szerez neki az ő föllépésével. Tehát ez a kapcsolat nem véletlen ezen a képen sem. Ahogy említettem, ha is így átlóba nézzük a képen, akkor láthatjuk azt, hogy hát igen, itt most megoszlik a vélemény a művészet történészek között, hogy és elemzők között, hogy kiket ábrázol ez a néhány alak, tehát ők a tanítványok, akik megijednek a Gecsemáné kertjében jövő katonáktól, vagy éppen ők a vérszomjas farizeusok, van riadság is, ha megnézzük egy-két alaknak a tekintetét, tehát egyfajta riadság, de ugyanakkor más képet is láthatunk. Valaki azt mondja, hogy a feszítsd meget kiáltják, ugye ezt azért is lehet mondani, mert a képnek a felső részén pedig egy másik csoportot láthatunk, akik a templomba mennek majd. Tehát, hogy ők azok, akik elutasítják, és vannak, akik ugyanakkor elfogadják, bár az is egy nagy kérdés, hogy azokban kit láthatunk meg. Ugye itt a csoporttól, ha elindulunk, vannak, akik ugye, látható egy sír, rajta két alak, köszönöm szépen a lézer, ezt nem készültem ezzel, melyikkel? Középsővel, jó. Tehát ez a két alak, de talán tudok nagyítani is rajta, igen, a képen, tehát itt két sötétlő alakot lehet látni. Ha valaki csontványnak a többi képét is nézi, akkor ő nála például a madarakat szokta, tehát a hollókat szokta így ábrázolni, úgyhogy vannak, akik azt mondják, hogy holló is lehet ez a két alak, bár én szerintem ide nem hollót akart festeni. Lehet, hogy két asszony, van, aki úgy véli, hogy itt három alak is lehet, a harmadik talán már elvész a homályba, ugye a három alvó tanítvány, akik elaludtak, miközben Jézus már a halálra készül, és ezt szimbolizálja ez a sírkő, és ugye ebből nő ki egy fa. Ez a művészetben szintén sokszor megjelenik, ugye az életfának a képe, a zöldelő, a cédrus, erről már beszéltem itt azt hiszem egy alkalommal, hogy az örök zöldnek az örök életet jelképező volta, ugye benne lehet, illetve mivel ez egy koporsóból nő ki ez a fa, vannak, akik azt mondják, ez a keresztfa, tehát hogy Jézus a kereszthalára készül, hogy ezt is szimbolizálhatja maga ez a cédrus. És ott a háttérben látható ugye a következő motívum, ami megjelenik a templomba menőknek a csoportja, de ami érdekes ebben a csoportban, és ezt is ugye ha részleteiben nézzük, akkor lehet igazán felfedezni, hogy ezek az alakok Jézustól elfele mennek. Tehát hátat fordítanak neki, és ezért mondja nagyon sok elemző, hogy igen, itt vallásos emberekről van szó, de igazán csak ilyen látszat vallásosság, mert a templomban mennek ugyan, de Jézusnak hátat fordítanak. Tehát nem Jézus felé mennek, nem a középpont felé mennek, hanem egyfajta olyan vallásosság, ugye, ami nagyon jól kifejezi egyébként Jézus, amikor ott az olajfák hegyén imádkozik. Miért is imádkozik Jézus? Mi az, amit síratott a várost nézve? Ugye, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hát vallásosak, ugye, a farizeusok is vallásosak, de hát ez csak egy ilyen rutinszerű, egy begyakorolt, de ugye szívtől távol álló vallásosság. És Csontvárinak a festménye, mintha ez lenne, és ha megnézzük Jézusnak az alakját, mintha benne lenne ez, hogy ó, hát hányszor próbáltalak összegyűjteni, hát hányszor hívtalak, és ti pedig merre mentek? Hát látszólag a templomba, de tőlem mégis távol. Ugye később azért írtam ezt ilyen idézőjelbe, ezt a mondatot, ha valaki Pál leveleit olvassa, ugye Tesszalonikai levélben jelenik meg ez a mondat, amikor Pál beszél arról, hogy az utolsó időben milyenek lesznek az emberiségnek az állapota, és azt mondja, hogy vallásosság látszatát magukon fogják ugyan viselni, de annak erejét megtagadják. Tehát látszólag vallásosak lesznek az emberek, de, hogy mondjam, mint a mai emberek, ahogy mondjuk, hogy ugye magunk módján, egy bizonyos határig. És talán ezért is nem érezzük sokszor azt az erőt, ami ugyanakkor Jézusnál található. Mégiscsak, ha, és itt persze a részletekről többet is lehetne beszélni, de én most ennél többet nem akarok, és elnézést, hogy eddig is untattam, hogy lehet, hogy itt a sok ilyen elemzőnek a gondolataival önöket, de látjuk azt, hogy mégiscsak a kép közepében van a lényeg, nem a részletekben, a részletek is tényleg megérnek, még több szót is lehet, de a kép középpontjában ki van, és ez tagadhatatlan. Ott van az üdvözítő, aki fohászkodik. Fohászkodó üdvözítő. És Csontvárinak is talán a képzetét megragadta ez a kép, az imádságnak a képe, a fohásznak a képe, hiszen ahogy említettem, legelőször fohászkodóként volt ez a képnek a címe. Mit is jelent maga a fohász? Mit is jelent maga az imádság? Hogyan lehet megfogni, megérteni? Mit jelent az, hogy imádkozni? Hadd idézzek egy önök számára is azt hiszem ismert írónak a könyvéből, Jézushoz vezető út című könyvből szerintem a legkifejezőbb, biblikusabb, hogy mit is jelent az imádság. Az ima azt jelenti, hogy szívünket feltárjuk Istennek, mint egy barátnak. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, vagy mit akarunk, hanem hogy így módon Istent szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel föl ő hozzá. És azt hiszem, az imádságnak ennél frappánsabb és tömörebb összefoglalását nem is találhatnánk meg. Mert tényleg így van, amikor ma ugye nagyon sokan sokféleképpen imádkoznak, majdnem minden vallásnak az eleme az imádság, az Isten megszólítása, de nagyon sok helyen hogy jelenik ez meg, most gondolok akár a pogány ókori kultúrákban is, amikor az Istenhez beszéltek az emberek, akkor nem az Istenhez akartak ők igazán fölemelkedni, hanem az Istent akarták valóban lehozni, hogy na, jöjjön az eső, most ezt akarom, most nekem ez kell, és akkor Isten, tessék, csináld meg. Csak hogy itt valahogy másként jelenik meg a Szentírásban ez a gondolat, hogy amikor az ember imádkozik, akkor nem az akaratomat akarom rá erőltetni az Istenre, hanem én akarom megérteni az ő akaratát. És ugye Csontvári képén is azt láthatjuk, hogy Jézusnak van egy akarata, amit az emberek hogy fogadnak. Lehet, hogy mennek a templomba, és lehet, hogy imádkoznak, de átveszik azt az akaratot. Jézusnak volt egy akarata. Hányszor akartalak benneteket összegyűjteni? az emberek nem akarták. Tanítványok is mit akartak? Akarták ők Jézust? Hát akarták, de minek akarták? Király, legyen király. És aztán Jézus, amikor nem vállalja el azt, hogy király lesz, hát úgy már nem annyira jön össze a dolog. Dr. Szigeti Jenő professzorunk szokta elmondani, hogy az imádság ugye az nem egy gondolat átvitel, mármint hogy a gondolatunkat átvisszük az Istenre, hanem gondolat átvétel. És ez egy nagyon jó mondata Szigeti professzornak, hogy az Istennek a gondolatát vesszük át. Hogy nekünk kell igazodnunk az ő gondolkodásához. Nem véletlen, amikor Jézus imádkozik, ugye nagyon sokszor olvasjuk, hogy elvonul, félre vonul, magányosan, és vannak pillanatok, amikor a tanítványok is hallják, és ugye ők fogalmazzák meg ezt, hogy taníts meg minket imádkozni, Jézus aztán elmondja a mi atyánk imádságot. De tudunk-e imádkozni? Pál apostol azt mondja a római levélben, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással. Hát igazán az embernek meg kell tanulni még imádkozni is, még beszélgetni is az Istennel, mert ennyire távol kerültünk tőle, ennyire távol kerültünk a helyes Istenképtől, és ennyire másként gondolkozunk róla. Ugye ezért kell egy égi segítő, ki ez az égi segítő, akire itt Pál apostol utal, ugye a lélek, a Szentlélek az, aki segít nekünk ebben, hogy hogyan is imádkozzunk. Jézus mit tanított az imádságról? A hegyi beszédből szeretném idézni, ugye elmondja azt, hogy hát amikor imádkozunk, akkor ne legyünk olyanok, mint a képmutatók, a farizeusok. Ugye azt mondja, ne tegyetek úgy, akik szeretnek a zsinagógákban, a terek sarkánában imádkozni, hogy feltűnjenek az embereknek. Bizony néktek, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz atyádhoz, aki rejtekben van, akkor atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Tehát az imádság az nem egy ilyen mutatvány. Jézus ezt akarja kifejezni. Hogy ez nem egy olyan, hogy na akkor saját magamnak a nagyságát, ugye, mert én milyen szépen tudok imádkozni, és milyen gyönyörűen tudok beszélni. Nem ez a lényeg. Ha valaki az imádságban csak ennyit lát meg, akkor a lényeg vészel. És Jézus ezért mondja, ha te beszélsz a mennyei atyával, ugye, mert így kezdődik majd a mintaima, mi atyánk, akkor ez legyen egy legtermészetesebb. Mint ahogy olvastuk Ellen Good White-nak a tollából, ugye, mint amikor a barátjával beszélget az ember. Egy természetes beszélgetés. Ne egy ilyen művi dolog, amikor előre kigondolom és átgondolom, hogy na mit akarok majd elérni nála, hát gondoljunk bele, a Jóisten mindent lát. Tehát megéri így előre kigondolni, hogy na majd, úgy is tudja. Hát miért kéne? Őszintességre akar bennünket Jézus tanítani. És hát beszél ott a hegyi beszédben arról is, hogy milyen hosszú a jó ima. Ugye? Vannak, akik azt mondják, hogy hát minél hosszabban, bővebben. És Jézus mit mond? Így folytatja ott. Az imádságban ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást, nem hasonlítsatok tehát hozzájuk, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt. Nem az ima hossza határozza meg, hogy most Isten ad-e valamit nekünk, vagy nem ad valamit. Valami sokkal más áll a középpontban ennél a kérdésnél. Ha megnézzük egyébként a templomot, ugye Csontvári képén ott volt a templom, és a templomban menő embereknek a képe. Persze erről is lehetne egy külön előadást tartani, hogy mi volt akkor a templomnak a szerepe, meg Isten hogyan szánta, hogy mi legyen a templomnak a szerepe, és miért megyünk ma a templomba, vagy Isten tiszteletre, hogy hallgassunk, vagy hogy szóljunk az Istenhez. Ugye? Tehát erről is lehetne egy külön előadást tartani. Ha a prófétáknál nézzük, ugye Ézsaiás azt mondja, házamat imádság házának hívják majd minden nép számára. Amikor elment egy ember az Ószövetség idején a templomba, mit csinált? Hány prédikációt hallgatott végig? Hogy? Jó. Sokat? Egyet sem. Nem volt prédikáció. Mert mit csináltak? Azt mondja, ugye Mózes könyve, üres kézzel ne jelenj meg az Úr előtt, hozza az áldozatot. Hozták a bárányt, levágták, elmondták a bűnüket, rá a bárányra, és feláldozták a bárányt. Ez volt az Isten tisztelet. Ma miből áll az Isten tisztelet? Ma én nem viszek semmit, hanem ma én leülök, és meghallgatom, hogy a lelkész, a pap éppen mit misézik, aztán ha olyan, akkor adok, ha nem, akkor nem adok. Ugye, tehát ma egy ilyen fogyasztói, hogy mondjam, szemlélet van még ebben is. Tehát erről is lehetne valami egy külön előadást tartani, az Istenháza szerepéről, de miért volt ez a ház? Miért volt az Isten tiszteletnek a helye? Hogy az ember oda megy, és Jézus is ezt mondja, hogy amikor kihűzi a pufárokat, ugyanezt idézi, ezt az ézsaiási szöveget, hogy hát itt nem az embereket egy ilyen fogyasztói szemléletre kéne tanítani, hanem arra, hogy szólítsák meg az Istent. Egyszerűen a maguk módján, ami a szívükben van, azt mondhassák el, nem ilyen üzleties, anyagias módon. Az imádság háza, ez a szerepe ennek a háznak. Hadd említsem meg a Talmudban, nem tudom, hogy aki így ismeri, ugye 66 könyvből áll a Talmud, és a Bibliának a különböző részeit fejtegetik benne a tudósok. Van egy traktátus, ez látható itt a képen, a Brakot traktátusnak egy oldala, illetve az első oldala. Valaki még nem látott, tehát így néz ki egy Talmud kézirat. Hát egy egész könyves szekrényt képzeljenek el, az maga a Talmud. Tehát 66 körülbelül ilyen vastag kötet, tehát elég nagy köteteket képzeljenek el. És ugye ebben a traktátusban van szó az imádságról, hogy hogyan kell imádkozni, erről vitatkoznak a rabbik. És beszélnek olyanról, hogy ha például valaki úton van, és eljön az imádság ideje, mert ugye akkor még megvolt ez, hogy volt ima idő, tehát konkrét ima időszakok, mégpedig napjában háromszor volt ilyen imádság ideje. Dániel könyvét, ha olvastuk, emlékszünk rá? Dániel mit csinál? Egyszer bajba is kerül az imádság miatt. Ugye? Mert nem csukja be az ablakot, hanem vállalja, hogy ugyanúgy imádkozik. Ugye mi még nem kerültünk talán bajba így imádság miatt, de Dánielről olvassuk. Na és erről beszélgetnek itt a rabbik, hogy ha valaki úton van, szamárháton, akkor most hogyan imádkozzon? Leszálljon a szamáról, és úgy mondja el az imát, vagy szamáron ülve is lehet. Na de ha szamáron ül, akkor nem tud teljesen odafigyelni, akkor szálljon le. Na de akkor se tud odafigyelni, mondja egy másik, mert akkor az jár a fejébe, hogy a szamár ne talán valahol elkószál. Na de hát akkor most hogy legyen? És az egész, mindegy, ez hosszú-hosszú fejezeteken keresztül ezen vitatkoznak, egyik így, másik úgy, harmadik, hogy mit lehet kikötni, nem kötni ki, pokrócot rá, nem pokrócot, mindenfélét ki, ez ilyen a Talmud egyébként, tehát ilyen vitatkozás, és a vége, a csattanó, az pedig az, ez a szó többször ott visszatér, hát aki héberül tud, az el tudja olvasni, a szívét fordítsa az ember, az Isten felé. Ez a lényeg. Ha szamáron ül, akkor is, ha letapad, akkor is, ha leszárul, akkor is. A lényeg, az imádságnak a lényege, hogy a szívét fordítsa az ember az Isten felé. Tehát, és azt hiszem, ez nagyon jól kifejezi ez is, azt a Jézusi gondolatot az imádságról, hogy nem a forma, nem a hossz, nem a hely, hanem a belső állapota határozza meg az imádságnak a mikéntjét. És a mienségét. Ugye a mi atyánk imádság, amit minta imának szoktunk nevezni, József Klausner Jézus című könyvében végig elemzi, hogy lényegében ennek a mi atyánknak a mondatai, amit ugye Jézus elmondott, ez a szép ima népies szívből jövő, rövid és bensőségesen vallásos. De minden egyes mondata megtalálható a zsidó imádságokban és a Talmudban. Tehát Jézus egyetlen mondatot sem a saját kútfőből mondott. Ezt ismerte a nép. Ennek, Ennek minden egyes mondata ott élt az emberekben, és benne van a zsidó imádságokban ezek a mondatok. Jézus ezt összesűríti, és így mondja el a mi atyánk imádságot. És akár ezt is ugye, most mondjam azt, hogy mondjuk el együtt, vagy ugye végig lehetne idézni. Maga a megszólítás. El lehetne kezdeni, elemezni, hogy hogyan szólítjuk meg, mint egy édesapát. Ami kifejez egyfajta közelséget, de azért egy apa nem olyan, mint egy anya, ugye? Egy apa azért ott van a tisztelet is. Aztán a többi mondatot is végig lehetne venni, amit Jézus megemlít. Mégis, ha a képhez visszakapcsolódunk, ugye nem annyira a mi atyánk imádság kell, hogy megjelenjen a Gecsemáné kertjében, ugye ott az olajfák hegyénél, hanem Jézus Krisztusnak az a főpapi imádsága, ami szintén le van jegyezve a Szentírásban. Egyébként Jézus Krisztus által mondott imádságok közül ez a kettő van csak a Bibliában. Többet nem találunk. Egy-egy mondat, egy-egy fohász, amit mond akár Lázár feltámasztása előtt, vagy egy hálát adok atyám. Tehát egy-egy ilyen mondat, de konkrét imádságok érdekes mód nem jegyeznek le Jézus imádságai közül. Én pedig kíváncsi lennék rá, de majd megkérdezzük, hogy milyen imádságokat mondott el, amikor találkozunk vele, de jelenleg nem áll rendelkezésünkre. Ugye itt a János Evangélium a 17. fejezete írja konkrétan egy egész fejezet, ezt a főpapi imádságot, amit Jézus Krisztus ott a Gecsemáné kertjében mondott el, és ha ugye a festményt emlékszünk rá, ott a sírnál az a három alak, ugye, mintha tanítványok lennének, mintha a Gecsemáné kertjében lennénk. És milyen imádság is hangzott ott el? Miért is imádkozott Jézus? Ugye egyrészt imádkozott azért, hogy az atya dicsőítse meg őt, eljött az óra, ugye a föláldozásának az órája. Jézus kéri, hogy ha lehetséges, múljék el a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, ugye, hanem kinek az akarata. És ez az imádság lényege. Nem gondolat átvitel, hanem átvétel. Az én akaratom, ne ez legyen meg, ne legyen meg a te akaratod. Ott a mi atyánkban is. Legyen meg a te akaratod. És aztán imádkozik a tanítványokért, akiket nekem adtál, nem veszett el közülük egy sem, csak egy, a veszedelemnek a fia, a Júdás, aki más útra lép, de őt is meg akarta menteni. És nem csak őértük könyörög, Jézus itt a fejezet végén olvashatók ezek a sorok, nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, azaz, mi értünk, akik majd az évszázadok, évezredek során hinni fognak, akik valaha is hinni fognak bennem, az ő szavuk által, tehát értünk is könyörgőt Jézus ott a Gecsemáné kertjében, és ezért olyan csodálatos szintén ez a főpapi imádság. És hadd kérdezzem meg, hogy miért imádkozunk mi ma? Mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Miért szoktunk imádkozni? Segítsen meg. Adjon egészséget. Igen, a családunkért. Igen. Majd többektől hallom, nagyon jó, hogy hálát is mondunk néha. Ugye az ember manapság úgy fukarkodik ebben a szóval, hogy köszönöm, ezt ritkában lehet hallani, mint a kérem, meg kérek, ugye ezeket a szavakat, főleg ugye lottóötöst, azt nagyon most ebben az időszakban lehet, hogy sokan elmondják, hogy az leginkább. De ha megnézzük az imádságnak a lényegét, tehát azt láthatjuk, hogy valahol aztán az apostolok is megértik ám, megértették azt, hogy nem az ő akaratuknak kell elsőnek lenni, hanem Jézus mit akar. És amikor ők imádkoznak, ugye nem sokára itt van Pünkösd, pont egy hét múlva. Ugye azt olvassuk, hogy Pünköskor valami történik, egy csoda történik. az egész hely, amikor imádkoznak, megmozdul a hely, együtt amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyáján Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Mert ugye miért imádkoztak? Bátorságért és erőért, hogy be tudják tölteni a Jézustól kapott megbízást. És a válaszul a Szentlélek ezért töltötte be őket. Mert miért akarták ők hirdetni Isten igéjét? Hát mert Jézus ezt mondta nekik. Ezt kérte tőlük. Tehát ne az legyen meg, amit én akarok. Ők ugye elbújtak a zsidóktól való félelem, bezárkóztak még. De Jézus azt mondja, hogy nem, hát ki kell lépni, és el kell mondani. Amikor Jézus búcsúzik a tanítványoktól, ezt mondja ott az apostolok cselekedet első fejezetének 8. verse, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre átok, és mit csináltok? Lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában, a föld végső határáig. Mert ez a keresztény életnek a vele járója. Hogy hirdessük, és ezt nem csak szavakkal, hanem az életünkkel, cselekedeteinkkel, és több módon el lehet mondani azt, hogy mi valakihez tartozunk, Jézus Krisztushoz tartozunk. Tehát láthatjuk azt, hogy az imádságnak a lényege az, amikor az ember nem csak ugye szájával elmondja, hogy legyen meg a te akaratod, hanem tényleg úgy, mint pünköskor a tanítványok kilépnek a nyilvánosságra, és igen, én vállalom. Én nem elfele megyek Jézustól, látszólagos vallásossággal, hanem én belekapaszkodom. És ez látszik. Látszik az emberen, hogy igen, ott a szemében ott van egy tűz, ahogy a tanítványoknak ugye pünköskor látható volt a tűz, kettős lángjelvek a fejük fölött, ugyanúgy a szívünkben, a szemünkben is látni kell azt keresztény emberként, hogy igen, ott van a tűz Jézus iránt, Isten iránt. Miért nem teljesül az imádság? Nagyon sokan fölteszik ezt a kérdést. Gyakorlati kérdések, így értem, hogy ilyeneket szeretnék ma megemlíteni, nem a ilyen teológikus kérdés, de a gyakorlati kérdés. Jakab apostol válaszol erre is. Mert ez már az ő korában is, nem tudom, hogy volt-e lottó, vagy ennek megfelelő játék, biztos voltak ilyen szerencsejátékok, hiszen a római birodalomban is voltak ilyen dolgok. De elmondja Jakab, kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek. Mert azért kérjük, hogy, ahogy mondja ő, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Tehát nem azért kérjük, hogy az Istent úgymond tiszteljük ezáltal, vagy hogy ezáltal is az evangéliumot hirdessük, nem ezért kérjük, hanem a saját kívánságainkat, saját magunk fölemelése végét, és Jakab azt mondja, hát akkor nem kapjátok meg. Mert ki a lényeg? Nem mi vagyunk a lényeg, hanem Isten a lényeg. Jézus Krisztus a lényeg, és az Atya a lényeg. Az imádság nem olyan, mint egy automata. És ezt jó, ha megismételjük és megértjük. Nem olyan, mint egy automata, hogy bedobok egy imádságot, egy mi atyánkot, vagy bármit ebbe az automatába, és akkor várom, hogy jöjjön. Mert nagyon sok ember, én azt látom, ilyen. Eljön a templomba, vagy az Isten tiszteletre, elmondja az imádságot, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, hát nem teljesül, ó, nincs is Isten, hagyom az egészet, többet nem is jövök. Nem tudom, hogy találkoztunk-e ilyennel, vagy voltunk-e ilyen helyzetben, és úgy gondoljuk, ó, ez az automata nem működik, majd menjek egy másikhoz. És akkor elmegy egy másik vallás, mások Isten, oda is bedobja, ott se, akkor megy a következő automatához. De ez nem így működik. Mert az imádság az nem az, hogy én az akaratomat át akarom vinni, és én ezt akarom, vagy megértem azt, hogy Istennek mi az akarata vele. Pál apostolnak az életében volt egy ilyen történet, én azt hiszem, hogy ő nem a saját gerjedelmeire akarta a gyógyulását, ugye háromszor is imádkozott gyógyulásért, a biblia kutatók azt mondják, hogy Pál apostol valószínűleg, amikor a damaszkuszi úton látta látomásba Jézus Krisztus, ugye szembetegséggel küzdött aztán később, és ezt írja ő a korintusi levélben úgy, mint hogy töv is adatott az én testembe, ugye sokszor írja, hogy nagybetűkkel ír a levelei végén, és a sátán angyalai gyötörjön engem, felettébb el ne bizakodjam, és háromszor is könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. Én azt hiszem, hogy Pál apostol nem rosszul imádkozott, nem az útszélen állva, magát mutogatva imádkozott, hittel imádkozott, biztos vagyok benne, háromszor is könyörgött. És mi volt a válasz a Istennek? Nem gyógyulsz meg. Nem. Lehet, hogy az Istennek van ilyen válasza is, felénk is. Hogy nem adom meg. Neked most ezt nem adom meg. Nem lehet, hogy ő jobban tudja, mint mi, hogy mire van szükségük? Csak lehet, hogy nehéz elfogadni ezt, hogy legyen meg a te akaratod. Ugye ezt nehéz kimondani gyerekként is. Mi atyánk, ugye? Lehet, hogy az apa jobban tudja, hogy mire van a gyereknek szüksége, mint maga a gyerek. Mert a gyerek az például mit enne egy ebédkor? Ott van a torta, ott van a spenót, vagy sóska, melyiket választaná a gyerek? Ugye? De nem csak ebédre, hanem vacsorára is, meg reggelire is, meg és egész végig. Csak ugye a szülő tudja, hogy nem az válna a javadra, fiam, hanem van más. Ezt nehéz megérteni, hogy elég néked az én kegyelmem. És végezetül, hadd idézek akkor néhány gyermeki imát. Hogy olyanok nem leszünk, mint a gyermekek. Az interneten találtam, és nagyon tetszik nekem az őszintesség, ami benne van ebben. És én szeretném, ha így tanulnánk meg mi is imádkozni. Egyszerűen, saját magunk nyelvén, nem kell félni. Hát az atyánkhoz jövünk, az édesapánkhoz jövünk, nem kell tőle félni. Ő szeret bennünket, úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, értünk. Tehát ő ezzel a szeretettel van. És ezek a gyerekek, hát így viszonyul, ők még így látják az Istent. És innen szeretnék idézni egy-kettőt. Kedves Isten, hogy vagy? Jól? Én is jól vagyok. Anyukámnak 5 lánya és 1 fia van. Én vagyok az egyik. Aztán egy másik ilyen. Kedves Isten, azt tanultuk, hogy Edison csinálta a fényt, de a hittanórán azt mondták, hogy te csináltad. Én biztos vagyok benne, hogy ellopta az ötletedet. Kedves Isten, fantasztikus, hogy a csillagok mindig jó helyre kerülnek. Kedves Isten, nem gondoltam volna, hogy a narancssárga megy a lilával, amíg kedden nem láttam a naplementét, amit te készítettél. Klassz volt. Kedves Isten, a jelmezbáron ördögnek fogok öltözni. Nem baj? Kedves Isten, ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül alakult így? Kedves Isten, nekem a mi atyánk a kedvencem. Egyből megírtad, vagy sokat kellett törnöd a fejed? Ha én írok valamit, mindig újra kell írnom. Kedves Isten, nagypapa azt mondja, hogy te már akkor is voltál, amikor ő kisfiú volt. Milyen régi vagy? Kedves Isten, köszönöm a kis testvért, de én egy kiskutyáért imádkoztam. Kedves Isten, jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét olyan könnyen. Rajtam 3 öltés van, és kaptam injekciót is. Kedves Isten, ha nekem adod Aladdin lámpáját, bármit neked adok, amit csak akarsz, kivéve a pénzem és a sakkészletem. Kedves Isten, lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte volna egymást, ha külön szobájuk lett volna. Nálunk ez működik a bátyámmal. Kedves Isten, lefogadom, hogy nagyon nehéz neked mindenkit szeretni az egész világon. Mi csak 4 vagyunk a családban, és mégsem egy. És nem folytatom most a sort. Be lehet írni az internet böngészőjébe, és fönt vannak ezek az imádságok, több is. Amit kiemelnék belőle. Ilyen egyszerűen. A saját szavaink, a saját életünkből. Merjünk kérdezni az Istentől. Nézzük meg, ott van egy egész imádságos könyv egyébként a Szentírásban, úgy hívják, hogy Zsoltárok könyve, ahol Dávid elmondja, Uram, miért megy jobban a gonosznak, mint a hívőnek? Mintha a gyerekeket hallanánk, nem? Hogy miért van így? Miért van úgy? Nem lehet föltenni kérdéseket az Istennek. Nem lehet hozzájönni így, mint egy emberrel, ahogy beszélgetünk, hogy most ez hogy van? Ó, most köszönöm, hogy ezt tetted velem. Most kérlek, bocsáss meg nekem, és így tovább, és így tovább. Elmondani azt, ami bennünk van. Én arra bátorítok mindenkit, ma a modern technika világában, amikor mindenkinek ott van egy telefon, néha lemerül, néha föl kell tölteni pénzzel, meg mindenféle dologgal. Van egy olyan telefonunk, amit nem merül le, mindenhol van térerő. És Zsoltárok könyve azt mondja, ez a telefon az imádság, így mondja Zsoltárokban, Isten, ugye így szólít minket, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Segélyhívó vonal. Még így is lehetne nevezni. Ingyenes. Bárhonnan elérhető. És én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. Hát én erre szeretnék bátorítani mindenkit, hogy amikor az imádságra jövünk, vagy imádkozunk, akkor merjünk őszintén, nyílt szívvel az Istenhez jönni.